az áhítat nézőit és hallgatóit Isten igéjével. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. Ha dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz, taníts meg rendelkezéseidre. Értesd meg velem utasításait, célját, hogy elmélkedjem csodáidon. Nem tudok aludni a bánat miatt, erősíts meg engem igéddel. Tarts engem távol a hazugok útjától, s ajándékozz meg kegyelmesen törvényeddel. Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom, ragaszkodom intelmeidhez. Uram, ne engedj meg szégyenülnöm. Parancsolataid útján járok, mert bizakodó szívet adsz nekem. Életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, áldunk téged azért, hogy a te igéd élő és ható. Így szólhatsz hozzánk ezen a mai délelőttön is. És ahogyan a Zsoltárossal olvastuk, életünk a porhoz tapad, eleveníts meg minket a te igéddel. Amen. Hallgassuk meg az igehirdetés és alapigét, ahogyan megírva találjuk azt Lukács evangéliumában, a 16. fejezet első 13 versében a következőképpen. Szólt Jézus a tanítványaihoz. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hivatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt, 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magadoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adjon a nektek azt, ami a tietek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat pedig szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Urunk, a te igéd lélek és élet, kérünk, hogy eleveníts meg minket a te igéddel. Amen. Az Úr Jézus a világi és anyagi javakról tanít. Szükségünk van anyagi javakra, világi javakra. Egész egyszerűen ezt úgy foglalja össze avval a szóval mammon. De alapvető kérdés, hogy hogyan viszonyulunk mi a világi és anyagi javakhoz. Milyen a viszonyunk akár a pénzhez, vagy bármilyen tárgyi dolgokhoz? Milyen viszonyban vagyunk? Az Úr Jézus világosan akar tanítani bennünket, és láttatni akarja velünk azt, hogy ő nem az anyagi dolgok ellen van, hanem a viszonyra teszi a hangsúlyt, hogy minek adunk mi nagy jelentőséget. Döntő az anyagiak kérdése. Hogyan használjuk és mire fordítjuk? Cél számunkra, vagy pedig eszköz? Hogyha pedig cél, vagy eszköz, akkor mire használjuk azt? Az Úr Jézus nyomatékosan figyelmeztet, hogy csak úgy tudjuk helyesen használni az anyagi javainkat, úgy tudunk áldással lenni vele, hogyha figyelünk Istenre, és figyelünk az embertársainkra. Hogyha mindezeket az eszközöket, anyagi javakat, világi dolgokat Isten szerinti módon használjuk fel. Az egész fejezet, Lukács evangéliumának 16. fejezete erről szól. Mammon, világi javak. Jézus többször nevezi hamisnak. Hamis mammon, ezt mondja. Miért hamis? Azért, mert nem ad igazi örömöt, nem az igazi boldogságot, nem ad igazi megoldást, nem ad megváltást a mi életünkben. Ezért nevezi Jézus ezt hamisnak. Hiszen senki sem válthatja meg önmagát, nem adhat váltságdíjat, azaz nem adhat anyagi dolgokat Istennek azért, hogy megváltsa önmagát. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell róla tennie, még ha örökké élne is. Sőt, nem, hogy nem váltanak meg az anyagi és világi javak, a pénz, a vagyon és minden, ami ehhez a kérdéskörhöz tartozik, de ha az a kérdés nincsen helyén az életünkben, akkor kizárjuk magunkat az Isten országából. Az Úr Jézus nem veti meg az anyagi dolgokat. Használjuk helyesen, lehet eszköz, de ne legyen cél a mi életünkben. Ne engedjük, hogy megtévesszen. Mi a megtévesztő az anyagi javakban? Hogy ez látszik számunkra az élet egyetlen biztos alapjának, fundamentumának, hogy így mondjam régies kifejezéssel. És ezért lesz ezért hamis mammon. Ebben a fejezetben három példázat is szól erről. A sáfáról, aki időben észrevette a veszélyt, hogy hamis, amire bízik. A farizeusokról, akik azt gondolják, hogy lehet egyszerre szolgálni Istennek és a mammonnak, és a gazdagról, aki későn kapott észbe a pokol kínjai között, hogy inkább a vagyonában bízott, mint ahelyett, hogy Istenben bízott volna. Igen, Galileában hatalmas földbirtokok voltak, a földek gazdái általában kiadták a gazdálkodást egy arra alkalmas emberre, rábízták egy teljes rokkörrel felruházott gondnokra. A Biblia úgy mondja, hogy sáfárra. A sáfárénak nem volt semmije, de minden mégis az övé volt. Nem az ő tulajdona volt az, amit rábíztak, de használta a földet, élt ezekből a javakból. Jutott belőle neki is. Rendszeresen elszámolt, és igazából véve volt úgy, hogy sok ideig nem volt ellenőrzés. A példabeli gondnok sáfár visszaélt azzal, hogy már régóta nem volt elszámolás, és tékozolta a gazdának a vagyonát. Besúgták, feljelentették, és a gazdája fel akart neki mondani, el akart őt számoltatni. Ekkor elkezdte mérlegelni a helyzetét. Sem munkára, sem kódulása, nem vagyok hajlandó, nincs ehhez kedvem. És éppen ezért élvezte a gazdájának a javait, önző módon, de most, hogy mentse magát, hogy legyen, aki befogadja őt, miután elcsapják, hogy barátokat szerezzen magának, egy tervet eszelt ki, meghamisítja azokat a váltókat, amelyeket elkészített. Okirat hamisítást fog végezni, ezzel lekenyerezze a barátokat magának. És ezért van az, hogy kérdezi, hogy ki mennyivel tartozik, hogy ír kevesebbet. Átírták ezeket a váltókat. Az egyik adós körülbelül 4000 liter olívaolajjal tartozott, a másik 27 tonna búzával. Hát mennyire örülhettek neki, hogy nem kellett megadniuk ezt a tartozást. Világos és érthető ez a példázat. Annál nehezebb a magyarázat, hiszen Jézus nem azt mondja, hogy ezt ne tegyétek, hanem megdicséri ezt a sáfát. Okosan tette. Az Úr Jézus példázatot mondott, és nem történetet, példát. A példa valamit példáz, a példázatnak a magyarázatánál nem tudunk mindennek, és nem is lehet mindennek értelmet adni. A példázat egy meghökkentő hasonlat. Tudunk-e talán ilyet mondani? Amikor az utolsó időkről van szó, és Jézus visszajöveteléről, akkor azt írja az igében, hogy az emberfia úgy jön el, mint a tolvaj. Ezzel azt akarja mondani, hogy Jézus tolvaj? Dehogy is. Úgy jön el, mint a tolvaj, azaz a tolvaj sem jelenti be előre, hogy mikor fog betörni egy házba, vagy mikor fogja ellopni az autót, vagy mikor fogja ellopni valakinek a telefonját, hanem észrevétlenül jön, rátör a házra, rátör arra, amit el akar lopni, el akar rabolni. Tehát a példázat valamit példáz. Hasonlóság egy ponton. A sáfár okosan tette, hogy amikor felismerte a bajt, az utolsó pillanatban barátokat szerzett az anyagi javakkal. Rájött arra, hogy életét, megmenekülését nem akkor biztosíthatja, hogyha még többje lesz, hanem akkor, hogyha másnak is ad belőle. Jézus hozzáteszi, ezt a maga eszközével és a maga módján hajtotta végre. Ezért mondja, hogy a világ fiai okosabbak a maguk nemében, mint a világosság fiai. Az Úr Jézus ezzel azt mondja, hogy az emberek hit nélkül is észreveszik, hogy legjobban akkor használják az anyagi javakat, ha embertársaikatra fordítják, az embertársaikat lekötelezik vele. Ebben van az okosságuk. Mennyivel inkább kell Jézus követőinek szabaddá válniuk arra, hogy az anyagi javainkat ne csak önző módon, hanem egymás megsegítésére, egymás javára használjuk. Félreértelmeznék a példázatot, hogyha azt mondanánk, hogy Jézus helyben hagyja a csalást. Jézus soha nem csalt, és minden csalás, a legkisebb csalás is a gonosz területéhez tartozik, a hazugság atyához tartozik. Tehát Jézus valamiben igazat ad ennek a sáfárnak, a példázatbeli sáfárnak, az, ahogyan eljárt, és nem arra akar biztatni bennünket, hogy csaljunk, lopjunk, vagy hazudjunk. Az Úr Jézus folytatja. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Hamis mammon. Nem azért hamis, talán gondolunk erre, mert csalással szerezte meg, hanem azért hamis, mert megcsal, cserben hagy, amikor elfogy, azaz kevés, mert pénzen már nem lehet elérni azt a valamit, amit szeretnénk. És mi ez a valami? A békességet, az örömöt, az egészséget, az üdvösséget, az Istennel való kapcsolatot. Elfogy, véget ér, kimerül, értéktelenné, haszontalanná válik. A hamissága abban áll, hogy nem tart meg az utolsó pillanatban, a halál órájában, és nem tart meg, amikor Isten ítélőszéke elé kell odajárulnunk. Az örök hajlékból kizár a hamis mammon. Az Úr azt kéri, hogy gondoljuk át a mammonhoz, az anyagi világhoz való viszonyunkat, kapcsolatunkat, és próbáljuk a halálunk, az örök élet, az utolsó élet, ítélet felől nézni mindezt a kérdést. Mert csak az lesz a javunkra, amit nem tartottunk meg. Lehet a pénz, az anyagiak jó eszköz a mi életünkben, de ezek nem tartanak meg bennünket. Az Istennel való kapcsolatban nem tartanak meg bennünket. Azt mondja Jézus, hogy legyünk a kevésen hűek. Kevés. Mit mond kevés? Mit jelent az, hogy kevés? Relatív. Mikor, mihez képest, mi az, amire azt mondjuk, hogy kevés? És mindig kevés. Kevés azt jelenti bibliai értelemben, hogy nem vált meg, nem oldja meg a bűn kérdését, nem tisztítja meg a szívünket. Igen, ilyen értelemben kevés minden vagyon, bármekkora vagyon, bármilyen ügyesség, bármilyen módszer, kevés, mert nem tud megváltani. De ezen a kevésen hűnek kell lenni, azaz hűségesen az Úr Jézussal élni, rávaló tekintettel. Bibliai értelemben hűtlen, aki mástól vár segítséget, és nem Jézustól, aki a megváltását mástól, más valakitől, más valamitől várja. Hű az, aki a legnagyobb csábításban, kísértésben is kitart, és enged az Úr Jézusban. Ha az Úr Jézus is kísértést szenvedett, akkor bennünket hogy ne kísértene a sátán, a világ csábítása, csillogása és ragyogása. A megkísértés történetben Jézust felviszi egy dombra, és azt mondja neki, neked adom a világ minden hatalmát, hogyha te leborulva imádsz engem. Hát Jézus nem szorult erre, mert neki adatott minden hatalom menjen és földön. Bennünket viszont megkísért a világ hatalma, a pénz, a vagyon, minden, ami ehhez tartozik. Tudunk-e hülyek lenni ebben az óriási csábításban és kísértésben Jézushoz? A keveset, a világi javakat, azt is ő adja, tudjuk-e helyesen kezelni, tudunk-e helyesen viszonyulni ahhoz, amiről a Szentírás azt mondja, hogy kevés. Kevésen. Azaz az ő országán és igazságát, az ő országát és igazságát keresni, és valóban megélni azt, hogy mindezek, amire szükségünk van, megadatnak. Aki hű a kevésen, a sokon is hű az, mondja az Úr Jézus. Aki a kevésen hamis, a sokon is hamis az. Kevés, a világ java sok, mindaz, amit az Úr Jézus ad, amivel akar bennünket halmozni. Igen, mindent Isten ad, még az anyagi javakat is. Mire adja? Sáfárkodásra. Nem hoztunk semmit ebbe a világba, és nem is vihetünk semmit magunkkal. Nagy Sándor a világ hódítója volt, és tényleg óriási hatalomra tett szert. Ő volt az, aki mesztelenül ravataloztatta fel magát, azért, hogy példázza azt, hogy semmit sem hoztunk a világból, és semmit sem viszünk ki belőle. Örök mementól és tanulságul. Igen, Isten ad mindent, és hűnek lenni ahhoz, azaz Istenre volt tekintettel gazdálkodni mindazzal, amit Istentől kaptunk. A teremtmény Istentől kapta az életét, és mindent, ami a teremtménynek szüksége van, Istentől kap. Istentől kapunk. És tudunk-e ezzel így gazdálkodni? Tudunk-e így gondolni a testi, lelki, szellemi javainkra, az anyagiakra, mindarra, amink van? Ha nem az ő tetszése szerint akarat, az igéje szerint használjuk fel, ez jelenti a hűtlenséget. Ha nem szolgálunk vele egymásnak, hanem a magunk javára akarjuk felhasználni, akkor megraboljuk az Isten dicsőségét. Mennyi gondunk van ebből? Gondoljuk át. Ebből a egy szókapcsolatból, hogy az enyém. Mi van, ami nem Istentől kaptam? És mennyi bonyodalom van ebből? Az enyém, enyém a gyerek, pedig Istené. Enyém a pénz, pedig Istené. Enyém az életem, pedig igazából jó éve Istené kellene, hogy legyen. Hogyan sáfálkodunk-e mi ezekkel a dolgokkal? Sáfálkodni az anyagi és lelki javakkal. Aki nem tud Isten akarata szerint bánni az anyagi javakkal, az nem tud a lelkiekkel sem. Jézus szerint alkalmatlan az Isten országára, az evangélium szolgálatára. Igen, másén hűnek lenni, mondja az Úr Jézus. Hűnek lenni azon, amit Isten ad, amit Isten elkészített, amit Isten számunkra ad. A rávaló tekintettel élni a világi anyagi javakkal. Tanít erről az ige, tanít bennünket. Sok múlik ezen, hogy elfogadjuk ezt? Igen, nagyon sok múlik. Mert ha nem vagyok hű, azaz nem Isten szerinti módon viszonyulok az anyagi világhoz, pénzhez, vagyonhoz, sikerhez, karrierhez, kizárom magam a mennyei világból. Ha nem vagyok hű az anyagiakon, nem lehet enyém a mennyei, az örökké való. Mi, ami vesztünk? Hát az, hogy mi megpróbálunk két úrnak szolgálni. Mi megpróbálunk a világnak is, és megpróbálunk Istennek is megfelelni. Jézus végül egy házi rabszolgának a képét hozza itt ebben a példázatban. Egy házi szolga nem szolgálhat két úrnak. Azt jelentette, hogy volt egy házi szolga, a teljes élete a gazdától függött. 100%-ban alárendelte magát neki. Nem mehetett át a szomszédba szolgálni a másik úrnak. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak, mondja Jézus. A mammon a világi javak, amikor a világi javak fontosak, és annak rendeli alá magát az ember. Istennek való szolgálat pedig, az pontosan azt jelenti, hogy Isten áll az első helyen. Ő a legfontosabb számomra az Úr Jézus által. Melyiket szeretem jobban? Ez dönti el ezt az egész kérdést. És ez az, ami látszik a mi életünkön, hogy melyikhez vonzódunk leginkább. Akinél az anyagiak állnak elől, annak az életén meglátszik ez. Az anyagiaknak a megszerzése, az életének a célja, a megtartása, és ezért nem tudja Istent szeretni, és nem tudja Istent szolgálni. Aki Istent szereti, és neki szolgál, az nem teheti élete céljává a vagyongyűjtést. Az nem tud, nem teheti azt, hogy házat házhoz ragaszt. Senki sem születik az Isten szolgálatába. A hamis mammonnak a bűvöletében jövünk erre a világra. Mindaddig, ameddig rá nem döbbenünk arra, hogy amit a világ kínál, az hamis és kevés. Fájdalmas felismerés ez. De csak ebből van igazi megtérés, újjászületés, az új életben járás, mert az új életben mások az értékek, előbb a mennyei, aztán a világi javak. Minden a helyére kerül, előbb a mennyei, aztán a világi javak. És milyen nagy kísértés az új életben járóknak is, hogy a világ visszavonzon magához. Engedjünk az Úr Jézusnak, hogy ő legyen a mi életünknek az ura. Tisztítsa meg a mi szívünket, a mi életünket, minden bűntől, minden hamisságtól, mindattól, ami kevésnek bizonyul a mennyei mércén, mindattól, ami kizár bennünket az élő Istennel való közösségből, az üdvösségből. Olyan drága, hogy az Úr Jézus szólhat hozzánk ezen a mai vasárnapon is. És ő nem ellenzi az anyagi javakat, hanem a viszonyunkat akarja vizsgálni. Milyen a viszonyom az élő Istennel? És aztán az élő Istennel való viszonyból származik annak a következménye, hogy milyen az viszonyom az anyagi világgal. Isten Jézusban megváltást készített. Az anyagiak nem váltanak meg. A pénz nem boldogít. De Jézusban egy boldog életre akar hívni bennünket. Szükség van mindenre, de a sorrend a fontos. Keressük először az ő országát és igazságát, és ráadásul mindezek megadatnak nekünk. Áldjuk és magasztaljuk őt ezért. Imádkozzunk. Úr Jézus, te most is tanítasz bennünket. Te munkád lelked által, hogy legyen tanítható mi szívünk és életünk. Te látod azt, hogy mennyire oda tapad a mi életünk az anyagiakhoz, a pénz, a világi dolgoknak a bűvöletében. Szó szerint elbűvöl bennünket. De azt is látod és tanítod számunkra, hogy ez kevés, azaz nem vált meg bennünket, nem oldja meg a mi életünk legfőbb problémáját, az, hogy elveszettek, hogy bűnösök vagyunk. Te azért jöttél, hogy kiemelj bennünket a pusztulásból. Te azért jöttél, hogy elég legyél számunkra, hogy megelégítsd az életünket. Te azért jöttél, Úr Jézus, hogy megments. Megments az örök kárhozattól. Uram, te vizsgálod a viszonyunkat, és te veled való viszonyba hívsz bennünket ezen a mai délelőttön is. Te munkálj szent lelked és igéd által igaz megtérést, hogy valóban te legyél a legfőbb érték, és valóban a sokat hangoztatott keresztény értékrend a mi életünknek legyen értékrendjévé. És nem neked van erre szükséged, hanem nekünk, hogy te légy a legfőbb érték számunkra, és ebből fakadjon minden más érték a mi életünkben. Érték újulásra, életújulásra hisz bennünket ezen a mai vasárnapon is. Könyörülj rajtunk végtelen irgalmaddal és kegyelmeddel. Cselekedj újjáteremtő hatalmaddal mindannyiunk életében. Így könyörgünk szeretteinkért, hozzátartozóinkért, gyülekezetünkért, ezért a városért, minden lakójáért, vezetőinkért, országunkért, népünkért. Te látod, Uram, hogy mennyi gondot jelent mindez, amit az igehirdetésben is hallhattunk, hogy mennyi minden probléma pontosan a félreértelmezett viszonyból fakad. A világiak, az anyagiak első helyre tétele és az ezért való küzdelem és fáradozás. Mennyivel másabb lenne életünk, hogyha megfordulhatna ez. De te azért jöttél, Uram, hogy változzunk, hogy megújuljunk. Így könyörülj rajtunk népünkön, mindannyiunkon. Így visszük eléd a betegeket, családjainkban, szeretteink között levőket, akik kórházban vannak, súlyos betegek, vagy otthon vannak, betegágyon, vagy talán idős otthonban vannak, így visszük eléd az időseket is. A te gondoskodó szereteteddel, te indíts bennünket szerető szolgálatra, gondoskodásra közöttük, és te sokszorozd meg azok erejét, akik a betegeket, időseket gondozzák. Így könyörülj rajtunk. És így szeretnénk összefoglalni mindazt, ami a szívünkben van, a tőle tanult imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus maga biztat bennünket arra, hogy kérjetek és adatik, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik, mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Így hívunk mindenkit este 8 órakor minden nap lelki közösségbe, ima közösségbe, könyörögjünk, imádkozzunk, engedjünk Jézus hívásának. áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.